Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PVC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pvc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ.
Benyhard Attila, a Portfolio.hu elemzőjében a telefonnál. Hogy áll a forint? Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszönöm a hallgatókat is. Stabil a forint, a péntek délutáni esti szinteken láthatjuk jelenleg is az euróval szemben. Ez a 289 és feles szint közvetlen közelét jelenti, tehát ez lényeges, hogy a 290-es szint alatt tudott zárni a forint, és ezt a hetet is ezen szint alatt tudta kezdeni. Egyébként a 200 napos mozgó átlag is már 294 jár, tehát ez alatt járunk. A nemzetközi befektetői hangulata a múlt hét második felére jellemző meglehetősen borongós jelleg után azért javulni kezdett, és ez is azért abba az irányba mutat, hogy a forint akár újra tovább erősödhet, de természetesen most, hogy a mai napon se az Egyesült Államokban, se a brit piacokon nem lesz kereskedés, azért nem lesz különösebb aktivitás, a holnapi napra majd azért meg várni kell.
Svájci frank, dollár?
Svájci frankkal szembeni jegyzések a 233-as szinten mozognak, a dollár-forint jegyzések pedig 224 közelében járnak. A frankkal szemben továbbra sem távolodott még el jelentősen a forint a 7 hónapos csúcsától, az euróval szemben pedig nagyjából a fél éves csúcsa közelében mozog továbbra is.
Benyhard Attila, a Portfolio.hu, köszönöm szépen. A telefonnál itt van Varjú Péter, az Erste Befektetési ZRT igazgató helyettese is. Nagy a békesség a tőzsdén, jó reggelt!
Jó reggelt! Mindenképpen a 120 millió forintos forgalmunk az abszolút azt jelzi, hogy olyan nagy őrület nem indult meg itt sem. Ez azonban a pozitív tartományban van, plusz 75 pontban a BUX, a két nagy szereplő OTP, MOL 0,7% pluszban van, a többiek inkább nulla. Az OTP-nél ez azt jelenti, hogy 5160-on kereskedik a legnagyobb magyar bankpapírt, a MOL pedig 16600 forint környékén van. Nemzetközi szinten nálunk is az látszik, mármint a részvénypiacokon is az látszik, hogy javul a hangulat. A németek a legnagyobb európai nyitvatartó tőzsde, 0,6% pluszban van.
Varjú Péter, Erste Befektetési ZRT, köszönöm szépen. A stúdióban pedig itt van Deák Bálint, a napi gazdaság munkatársa. Most, hogy ilyen nyugalom van a tőzsdéken, alkalom nyílik arra, hogy megnézzük, hogy a spekulánsok mit vásárolnak. Ha éppen vásárolnak. Szervusz, jó reggelt kívánok! Mi az, ami jól megy?
Jó reggelt kívánok! Igen, megnéztük itt a magyar tőzsdén a határidős nyitott kötésállományokat, amiből ugye lehet következtetni, ugye ez egy olyan termék, ami viszonylag kockázatosabb, és ezt már inkább olyan emberek veszik, akik jobban értenek hozzá, tényleg gyakorlatilag spekulálnak arra, hogy egy-egy részvényár folyama nő vagy csökken. És azt láttuk, hogy az OTP áremelkedés aztán nem véletlen, hiszen egyre nő ez a nyitott kötésállomány, illetve az Aegisnek a száguldása mögött is ez állhat. A gyógyszergyártó esetében például 15%-kal emelkedett az elmúlt időszakban ezeknek a kontraktusoknak a száma. Ugye itt fontos tudni, hogy itt egy olyan termékről van szó, amikor gyakorlatilag az ember nem fizeti ki azt az egész mennyiséget, amit megvesz, hanem csak mondjuk egy 10%-át leteszi letétben, és így mindenféle árelmozdulásnál ezt a 10%-os letétet kell tartania. Hát viszonylag nagyon nagy mennyiséget tudunk megmozgatni kisebb tőkével, viszont elég nagy a kockázata is, hiszen egy 10%-os árelmozdulás fölfele vagy lefele, ha rossz irányba van, az el tudja vinni az egész pénzünket.
OTP-t és az Aegist mi magyarázza? Jók a fundamentumok?
Az Aegis esetében egyértelműen azt mondhatom, hogy egy olcsó árazásról van szó. Ugye a gyors jelentésnél azt láthattuk, hogy gyakorlatilag az első fél évben az egy részvényre jutó profitja az több volt, mint a Richternek. Ha megnézzük a Richter árát, az egy 35 ezer forintos részvény, az Aegis meg jelenleg 20 ezer forint környékén van. Úgyhogy mindenképpen azt kell mondani, hogy egy eléggé alulárazott papírról van szó, tehát itt fundamentálisan alapvetően alá van támasztva. Az OTP-nél talán egy picit más a helyzet, ott inkább az elemzői várakozások alapján azt mondhatjuk, hogy egy ilyen reális szinten van most jelenleg a papír, viszont a nemzetközi szinten a bankszektor elég erős, főleg Amerikában, és veszik a bankpapírokat, és ez húzza magával talán az OTP-t is, illetve ami az egyetlen, és az idei évre talán növekedést várnak a részvény esetében, mármint a profit tekintetében, az pedig az lehet, hogyha a céltartalékolást sikerül majd csökkentenie, ebből egy elég jelentős pénz felszabadulhat, és ez hozhat esetleg egy ennél magasabb árszintet is, ha majd ezt látjuk a gyors jelentésben.
Céltartalékolás csökkentés az mitől függ? Hát ez törvény szabályozza.
A céltartalékos csökkentésre akkor nyílik lehetőség, hogyha a rossz hitelek állománya csökkenni fog a bankon belül. belül, vagy legalább az üteme. És akkor a fedezettséget tudják. Egyébként ez az OTP-ben viszonylag magas, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy erre valóban lehet lehetőség. Az egyetlen problémát azt jelenti, hogy az utolsó gyorsjelentésben sajnos azt láttuk, hogy még tovább nőtt ennek a rossz hitelek állományának az aránya. Tehát nem a jó irányba mentek a folyamatok, de az elemzők azt várnák, főleg, hogyha egy kis gazdasági növekedés végre beindulna, és mondjuk újra tudnának hitelezni, az új hitelek kihelyezésével javulhatna ez az arány, és elmehetne talán végre az OTP abba az irányba, hogy azt a viszonylag rengeteg pénzt, amit ott tart, ugye fedezetként a rossz hitelek mögött, azt talán újra piacra tudja.
Ugye egy banki hitelprogram a hitelek javításán nem segíthet, tehát sokan azt mondják, hogy ez éppen egyfajta hitel cserére ad majd lehetőséget, a cégek kevésbé jó hiteleit egyszerűen átcserélik ebből a pénzből a jobb fajta hitelekre.
Hát meglátjuk, ez nagyon nehéz erre jósolni. Mint annak a spanyol bankok példának, ahol, ha jól emlékszem, ilyen 200 milliárd eurónyi rossz hitelt váltogattak most, tehát ezek ilyen mostanában lejáró hitelek lettek volna, amiket ők is próbáltak kicsit kitolni, átcserélni. De az ottani jegybank azt mondja, hogy ezzel igazából csak egy halogató megoldást tudunk találni, hiszen azok, akik nem tudják fizetni, azok hiába kapnak egy új konstrukciót, vagy toljuk ki, jó esetben ettől még nem lesznek jó adósok, csak eltoltuk azt a határidőt, amíg mondjuk bedőltnek kéne a hitelt nyilvánítani. Nagyon nehéz ebben a kérdésben mit mondani. Inkább az lenne jó, hogyha tényleg indulna egy gazdasági növekedés, újra az emberek biztonságban éreznék magukat, újra éreznék, hogy az állásuk stabil, mondjuk fizetésemelések lennének rendszeresen, és akkor azt mondom, hogy tényleg újra kicsit bátrabban mernének hitelhez nyúlni. Illetve még, ami szerintem ösztönző lehet, és amiről talán kevesebbet beszélünk, ugye ezek a jegybanki kamatcsökkentések, amik most mennek, ez ugyan a bankoknak a marzsát csökkenti, tehát egy OTP-nek sokkal nehezebb nyerességet elérnie az alacsonyabb kamatokon, mint egy magasabbon, viszont a hitelek is lemehetnek, a hitelkamatok, és talán jöhetnek most már tényleg olyan kamatszintek, amire mondjuk egy magyar azt mondja, hogy na emellett már érdemes lehet újra mondjuk lakást vennem, vagy tévét, vagy bármi más.
De ehhez még megint azt kell, hogy bízzon abban, hogy a fizetése a hitel lejártáig stabil marad, hogy tudja törleszteni belőle a lakás részletét. Ezzel már megégették magukat sok százezren Magyarországon.
Ez így van. Teljesen más világ van, mint pár évvel ezelőtt, amikor még emlékszünk, hogy gyakorlatilag...
Autót is vettünk hitelre.
Autót, így van.
Kamatokkal.
0%-on erővel. Ennek a világnak vége, ez talán nem is baj, az valószínűleg egy kicsit talán elmentünk egy ilyen viszonylag felelőtlen életvitel felé, és ez a válság egy picit megtanította az embereket arra, hogy bizony gondolni kell arra, hogy mi van, ha mégiscsak elveszítem az állásomat, mi van, ha mégiscsak lebetegszem, mi lesz az öregkorommal, úgyhogy ez nem probléma, de azért kicsit talán átestünk a ló másik oldalára.
Nem adjuk be, hogy fogyasztani kéne ahhoz, hogy a gazdaság körögjön.
Így van.
Kezd előbte.
Én próbálkoztam személy szerint, vettem kocsit is, lakást is a válságban.
Bocsánat, érzékeny területre tévedtem.
Én is megégettem magam dolgokkal, tehát én is sokat tanultam ebben a folyamatban, és azt gondolom, hogy nincs ezzel probléma, tehát mindannyian tanulhatunk ebből. És bizony én is jobban meggondolom már, a személyes példámon is jobban látom. Tehát korábban, hiába mondták egyébként a bankárok is, erről elfeledkezünk. Én nagyon sok sajtótájékoztatón ültem annó, ahol mondták, hogy a svájci frank mennyire veszélyes, és az euró mennyivel jobb lehet. Ugye belekerültünk egy olyan spirálba, hogy az egyik bank kijött a svájci frank hitellel, annak a havi törlesztése egy 20-assal olcsóbb volt, mint a hasonló euró meg forint alapú, mindenki azt választotta, mert mindenki csak a rövid távú. Nyereséget látta rajta, és nem gondoltunk bele. És most ugyan szidjuk a bankokat, hogy miért adták oda nekünk, de hát igazából mi döntöttük, és mi kergettük bele valahol őket abba, hogy amelyik nem nyújtotta a svájci frank hitelt, nem tudott hitelezni.
Rövid távon szeretünk élni, hosszú távon meg meghalunk valamennyien. Deák Bálint, Navigazdaság, köszönöm szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu és az Erste Bank. Számít, kit választ!